Országjáró szombat délután a Kossuth Rádióban.
Pontosan 17 óra van, a következő bő negyed órában is Déva Ványára a 8. Túzok Fesztivál helyszínére hívogatjuk Önöket, és van még kincsérték, érdekes egyéniség, lelkes természetvédő, úgyhogy velük is folytatjuk majd a barangolást. Előbb azonban Krónika, Budapesten a stúdióban Bordi András.
Jó napot kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is. A választók áprilisban nem csak kormányt, hanem a rendszer leváltására adtak felhatalmazást. A Tisza pártnak fogalmazott megválasztása utáni első parlamenti beszédében Magyar Péter. A kormányfő hangsúlyozta, hogy ehhez szembenézésre, igazságtételre, megbékélésre és újrakezdésre van szükség. Közölte, hogy az elsők között nyújtják be a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló törvényt, mert a magyaroknak joguk van tudni, hogyan lett a közpénzből magánvagyon, az állami vagyonból politikai befolyás. Beszédében a miniszterelnök bocsánatot kért a bicskei, illetve a Szőlő utcai áldozatoktól és a gyermekvédelmi rendszer minden áldozatától. Kedden tesznek esküt a Tisza kormány miniszterei. A parlamenti honlapon olvasható napirendi javaslat szerint az ülés délután 4 órakor kezdődik. A minisztereket a miniszterelnök javaslatára nevezi ki az államfő. A kormánynak 16 minisztere lesz. A fontosabb tárcák közül a külügyminisztérium élére Orbán Anita kerülhet, Kármán András lesz a pénzügy, Kapitány István a gazdasági és energetikai miniszter, még Hegedűs Zsolt az egészségügyi, Ruszin Szendi Romulus pedig a honvédelmi tárcát vezetheti majd. Délelőtt letették esküjüket az áprilisban megválasztott képviselők, és ezzel megalakult az új országgyűlés. A házelnök Forsthoffer Ágnes a Tisza párt alelnöke lett. Első döntésével elrendelte, hogy az Európai Unió zászlója kerüljön vissza a parlament épületére. A képviselők szavaztak az országgyűlés alelnökeiről és jegyzőiről is. Emellett elfogadták a bizottsági struktúrát és megválasztották a testületek elnökét, alelnökeit és tagjait. Az előző ciklushoz képest 4-gyel több, 20 bizottsággal folytatja munkáját az új parlament. A testületek közül 14-et a Tisza, mint kormánypárt, 4-et a Fidesz, 1-et pedig a KDNP és a Mi Hazánk elnököl. Az országgyűlés alakuló ülése után a Kossuth téren folytatódnak a programok. A zászlófelvonás és honvédségi díszszemle után Magyar Péter kormányfő beszédet mond a parlament épülete előtt is. Ezt követően az éjszakában nyúlóan meglepetés vendégekkel, kulturális produkciókkal várják az érdeklődőket. Magyarország ma visszatért Európába, a nyugati értékközösségbe, oda, ahová történelme, kultúrája és szellemisége alapján 1000 éve tartozik, írta a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős leendő miniszter Facebook oldalán. Tar Zoltán történelmi és szimbolikus pillanatnak nevezte, hogy az eskütételre éppen május 9-én az Európa napon kerül sor. Magyar Péter miniszterelnökként várhatóan még májusban Lengyelországba látogat első hivatalos külföldi útján, erősítette meg a sajtóértesüléseket a lengyel külügyminiszter helyettes. Magyar Péter a választási kampány idején többször jelezte, hogy először Varsóba utazik majd, hogy helyreállítsa a magyar-lengyel kapcsolatokat. A két ország viszonya az elmúlt években megromlott. Elsősorban Orbán Viktor távozó miniszterelnök orosz barát politikája és Vlagyimir Putyin orosz elnök támogatása miatt, írta a PAP lengyel hírügynökség. A győzelem mindig Oroszországé lesz, hangoztatta Vlagyimir Putyin elnök Moszkvában a náci Németország felett aratott győzelem 81. évfordulóján mondott beszédében. A katonai díszszemlét idén is a nehéz fegyverek felvonultatása nélkül rendezték meg. A gyalogos alakulatok rövid felvonulását lezárva harci repülőgépek húztak el a vörös tér fölött. Közben Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy amerikai közvetítéssel mától 3 napos tűzszünet lép életbe, Ennek részeként újabb 1000-1000 hadifogolyt térhet haza Ukrajnába, illetve Oroszországba. Itthon országszerte napos gomoly felhős az idő, és holnap is szinte zavartalan napsütésre számíthatunk, csak délután délnyugat felől növekszik majd meg a felhőzet, és elvétve lehet egy-egy zápor. A szél időnként megélénkül, éjszaka 6 és 14, holnap napközben 22 és 28 fok között alakul a hőmérséklet.
Műsor ajánlott.
A Rádiókabaré mai sztárvendége Kránitz Balázs.
Állunk, várjuk a gépet, és mondom nekik, a budapesti bázisú a személyzet, akkor szoktak nekünk villogtatni. És ahogy ezt kivontam, abban a szent pillanatban, ami kapcsolható volt a repülőgépen fény, pilóták mindent kapcsoltak. Megáll előttem egy kis ovis, rám néz, szerintem lehallgatott minket a csávó.
A házigazda Aradi Tibor. Humor nélkül lehet, de érdemes.
Rádiókabaré. Ma kivételesen 19 óra után a Kossuth Rádióban.
A 20. századi Magyarországnak abba a korszakába csöppenünk, amikor Rákosi Mátyás és bűntársai új ellenségképet vetítettek a magyarok elé, amely nem volt más, mint a klerikális reakció rémképe.
Mint szentizmus férgét, ki kell irtani kíméletlenül itt is.
Nagyon ügyesen nem az egyházak egészét támadják, hanem az úgymond reakciós képviselőit.
Koncepciós pereket, illetve koncepciós perek tucatjait folytatták le.
Szabadságtér 56. A kommunista terror aktái. Ma 17 óra 50 perckor az M5 műsorán.
Országjáró szombat délután a Kossuth Rádióban.
Az országjáró ma a Dévaványai Túzok Fesztivál helyszínéről szól, ahol a nap folyamán családok, baráti társaságok, fiatalok és örök ifjak fordultak meg, léptek közelebb a természethez, élmények segítségével tanultak sokat a környék természeti értékeiről, a környezet változásairól, alakulásáról. Szakszerűen szólva, játékos vagy épp élmény alapú tudásátadásban vettek részt, hogy minél jobban megismerjék a magyar természetvédelem egyik emblematikus szereplőjét, a túzokot. Ahhoz, hogy ez a rendezvény sikeres legyen, a természetvédelmi szakemberek mellett számos önkéntes lelkesedése, elhivatottsága, energiája és segítő kezei kellettek. De vajon miért áldozza fel valaki az idejét a természetvédelem oltárán? Miért nem elég, ha önmagában kirándul vagy fotózza a természet titkait? Hogyan száll a jó példa, az önzetlen segítségnyújtás és tudás anyáról leányra? Már is kiderül, lelkes önkéntesek érkeznek hozzánk. A Túzok Fesztivál eseményeiről még egészen 4:30-ig szól az ország.
A messzem, a messzemtalan, nem keres engem már senki sem. Az utamat járom egymagam, de erős a lelkem. Valami kicsi zene szólott a hegyek közül, majd ott találkozunk, ahol a hold szembesül. Minden egyes becsapott hajnalával, kettőnél most sugallatával. Kérlek, kérlek, hidd nekem, minden percét élvezem. Ha látom, az arcod elveszem. De még mindig csak képzelem. Nyílik majd száz virág, százból száz néz vissza rád. Nyílik majd száz virág, díszítik az utad, amerre jársz. Ha megtalálhatnálak, megszerethetnélek. Nyílik majd száz virág, ha megtalállak téged. Azt nem illik elmulasztani. A reggel korán kezd, majd én foglak felvidítani. Kérlek, kérlek, hidd nekem, minden percét élvezem. Ha látom, az arcod elveszem. Kérlek, kérlek, hidd nekem, minden percét élvezem. De még mindig csak képzelem. Nyílik majd száz virág, százból száz néz vissza rád. Nyílik majd száz virág, díszítik az utad, amerre jársz. Ha megtalálhatnálak, megszerethetnélek. Nyílik majd száz virág, ha megtalállak téged. Nyílik majd száz virág, százból száz néz vissza rád. Nyílik majd száz virág, díszítik az utad, amerre jársz. Ha megtalálhatnálak, megszerethetnélek. Szenz virág, ha megtalál.
Nyílik százvirág, Dániel Figergőtől hallhatták ezt a dalt, nótát, muzsikát, és vendégeinkkel pont azt beszéltük, hogy ez akár lehetne az önkéntesek dala is, mert hogy minden percét élvezik annak a munkának, amivel ugye hát foglalkoznak. Itt van körünkben Dávid Kis Borbál, aki amatőr fotós, természetfotós, és Hercegné Harsányi Krisztina, aki teljesítményt urázik, meg mindenféle madarakkal foglalkozik, és lepkéket is fényképez, fotóz. Úgyhogy hol kezdjük, Barbála? Honnan érkezett ebbe a világba, mert hogy önkéntes?
Önkéntes vagyok, szeretettel üdvözlöm a Kossuth Rádió hallgatóit, köszönjük, hogy itt lehetünk és megszólalhatunk. Én Kisújszállásról érkeztem, és harmadik éve vagyok önkéntes ezen a fesztiválon, aminek minden percét élvezem valóban, úgyhogy Krisztikével itt, ő már hamarabb kezdte az önkéntességet, de a mi barátságunk az innen datálódik három.
Mi volt itt a hívó szó, ami azt mondatta önnel, hogy önkéntes kell legyek itt a Körösmaros Nemzeti Park Túzok Fesztiválján?
Hát igazából itt lakom a környéken, tehát szinte hazajárok Dévaványára. Innen tanultam madarászkodni Szél Antaltól, akit innen is üdvözlök szeretettel, ő volt a mesterem. Kisgyermekként szerettem meg a természetet, beleszülettem egy vadász családba, és akkor innen a természet szeretete.
Na és mindez Krisztináéknál hogyan történt? Ön is itt járt egyszer, és akkor azt mondta, hogy itt is maradok, és segítek, ahol tudok.
Igen, egyébként, tehát kiskorom óta nekem is a természet az a minden igazából, tehát én is ugye Tanyára születtem igazából, tehát a természet közeli hely.
Tehát akkor tanyasi leány.
Hát végül is így is mondhatjuk, igen. Úgyhogy nekem innen ered ez a természet szeretet, és ugye az önkéntességet ugye megláttam a Nemzeti Parkkal kapcsolatos oldalon, és ott döntöttem el azt egyből, hogy akkor ezen szeretnék részt venni.
Na és akkor ma mi volt a feladat, mint önkéntesnek?
Hát, mint önkéntesnek ugye vártuk a látogatókat, mi fogadtuk az információs sátornál.
Ketten Borbálával.
Így van, ketten. Úgyhogy,
ezért is volt a jó az összhang, itt ugye az már ki is derült.
Igen, meg plusz ugye még ketten, tehát négyen voltunk összesen, és interjúvoltuk a vendégeket, hogy honnan érkeztek, irányítószámot kértünk tőlük, útbaigazítót, segítettük őket.
És akkor mire jöttek rá, hogy nagyjából hányan lehettek itt ezen a fesztiválon, mert azért csináltak egy ilyen gyors számolást, a számítást.
Igen, tehát a gyors számítás elvileg úgy 1500 főt datál kb., tehát így az első számításunk az ennyi, hogy 1500 fő látogatott ki ide hozzá.
Milyen szép szám, és ugye Borbál, aki szintén önkéntes, mondtuk, hogy amatőr természetfotós, hozott egy-kettő-három fotográfiát is keretbe, sőt, még több. Hát egy rögtönzött kiállítás, akár itt a Körösmaros Nemzeti Park szívében, itt a látogató központnál. De a fényképezőgép ott van önnél, és ott van a természet csodája, akkor mi az, amit legszívesebben megörökít?
Hát igazából mindent, mert van úgy, hogy csak kimegyek a természetbe, és a téma megtalál engem, tehát nem fókuszálok kimondottan egy témára, hanem kimegyek a határba, és ami éppen lencse végre kerül. Máskor viszont beülök a saját lesembe, és célirányosan várom.
A saját les az milyen? Beássa magát a fűbe, a bokorba, vagy hogyan képzeljük el?
Nekem egy saját itatós lesem van a saját gyümölcsös kertembe.
Á, oda csalogatja a madarakat?
Igen, mondhatni, igen, van egy ilyen reflexiós üveg, egy les, és akkor beülök a mögé, és ott várom a madarakat. Szóval...
És meddig kell várni a csodát? Milyen időben mennyi ez a várakozás?
Van úgy, hogy néhány perc, de van úgy, hogy órákig ott ülök, szóval egy iszonyat nagy türelmet igényel a természetfotózás, de elég jól bírom, mert a munkám mellett nagyon kikapcsol.
Mert hogy mivel foglalkozik, azt el szabad mondani?
Igen, pedagógus vagyok, szakoktatóként dolgozok, népi kézműveseket tanítok, úgyhogy az iskola után nekem felüdülés a fotózás.
És akkor ugye itt túrázott és meg túrázik is Krisztina, bejárta itt már ugye az egész tájat, ennek mely szeglete az a legszebb, és azt mondja, hogy oda érdemes meg, sőt, menjen el mindenki.
Hát én azt mondom, hogy itt a Körösmaros mentén, itt a legszebb, ez áll közel a szívemhez nekem is, de nyilván ugye vonzanak a hegyek is, tehát a hegyeket is meg kell hódítani, de nekem a kedvencem igazából az a Pilisés környéke.
Na és ön a civil életben mivel foglalkozik? Itt az előbb már elmondtuk, hogy van egy pedagógusunk, ön?
Én bankban dolgozom.
Bankban dolgozik, teljesen más világ.
Így van, ég és föld a kettő, és nekem ez a kikapcsolódás.
És akkor látom, pillangókat hozott, sok-sok pillangó, színes pillangók,
változata. Ezt sok idő volt így lefényképezni?
Hát nekem is, mint ahogy Bori is mondta, van, amikor pár perc, de van, amikor órákba telik.
De mit keres, mi a pillanat ilyen itt az ön esetében?
Igazából meghatározni nem tudom. Tehát mindig várok egy pillanatra, amikor szétterje a szárnyát mondjuk, és akkor így szépen le tudom fotózni őket. Ugye nekünk otthon van egy saját kis levendulásunk, hogyha lehet így mondani, és én ott szoktam őket lencse végre kapni.
És a pillangókat be is tudja azonosítani, melyik milyen fajta féle pillangó?
Egyik másikat már egyik stabilan, de van, ahol még használok ilyen rovar és állathatározót igazából.
És ez egy kikapcsolódás önnek, gondolom, hobbi, abban a banki világból igen. Előveszi a fényképezőgépet, és akkor egy más világ tárul ki igen. Ön elé, fénnyel írja a természetet.
Így van, ez számomra egy kikapcsolódás.
És voltak már jó felvételek, hát ezen kívül ezek is nagyon jók, amire mondjuk a legbüszkébb?
Voltak, igen, azokat most nem hoztam el, csak így ugye őket szedtem össze, de vannak, igen.
De mit látunk azon a képen?
Ott is lepkét, és volt már olyan fotópályázat, amint beneveztem, és egy harmadik helyet sikerült össze is hoznom.
Lepke a mindene?
Igen, mondhatjuk így.
És hány lepkét sikerült már így begyűjteni ebbe az albumba, a fotóalbumba?
Hát ez egy 100 férőhelyes album, és kb. Ilyen 80 fotónál tartok, tehát nyilván szelektálok is belőlük, de igen.
Ugye a dalban volt 100 virágunk, önnél van 100 lep.
Kb. Igen, így van.
Na és akkor vissza Borbálához. Szóval nem könnyű azért fényképezni a mozgó madarakat, és itt van egy bagoly, egy szép füles bagoly, belenéz az objektívbe.
Igen.
Köszönöm önnek, üdvözli.
Igen, nagyon viccesek a baglyok, nagyon szeretem őket.
Ez egy füles bagoly?
Ez egy erdei füles bagoly, igen, a kép Turkevén készült ugye a baglyok fővárosában, az erdei füles baglyok fővárosában.
És akkor egy utolsó kérdésünk, ugye nagy levegőt is vett, mert gondolom a nap az fárasztó volt. Mondjuk mi legyen ez a mai pont, ahova megállunk és készítsünk egy fotót, és mondjuk azt majd a Kossuth Rádió Facebook oldalára kiteszünk, és ott leszünk mondjuk hárman.
Nyilván a Túzokhoz álljunk be, én úgy gondolom.
Akkor megyünk a Túzokhoz?
Menjünk szerintem is.
Köszönjük szépen.
Köszönjük szépen.
Amíg Istvánék elmennek a Túzokhoz egy fényképet készíteni, addig mi lassan elköszönünk a Túzok Fesztivál helyszínétől. Dévaványáról jelentkezett az országjáró 333. adása, de holnap a Kossuth Rádió Facebook oldalán megnézhetik az országjáró mai képes beszámolóját, ott lesznek azok a hangok, arcok formájában, akik ma kalauzaik voltak itt a Túzok Fesztivál helyszínén. És a Kossuth Rádió országjáró műsora legközelebb jövő szombaton, majd a 101 éves Tour de Hongrie magyar kerékpáros körverseny negyedik szakaszának állomásairól, Mohácsról, Villányból és Pécsről jelentkezik majd. Tartsanak, vagy mondhatnám azt is, hogy tekerjenek akkor is majd a Kossuth Rádió hullám hosszára, és hallgassák az országjárót délelőtt 10 órától. A mai műsort készítették a gyártásvezető Szarka Szilárd, a hangmérnökök Járic István, Galló Dániel, Megadja Sándor. Munkatársunk volt Karai Aladár, Fehér Miklós, Petelilla, Ludas Dezső, Tóth Attila és Jakocska György. A zenei szerkesztő Radics Zsuzsa volt. Az adást ezúttal is a felelős szerkesztő Domokos István szerkesztette. Nagyon szépen köszönjük, hogy a Kossuth Rádió országjáró műsora Dévaványán is vendégeskedhetett a Túzok Fesztivál helyszínén. Sok kincset, értéket és érdekes egyéniséget ismertünk meg, és hát a természetet járni mindig jó. Indul a szezon, önök is húzzanak túra, bakancsot, vegyék elő a fényképezőgépet és induljanak Magyarország ösvényein. Köszönjük, hogy ma is velünk utaztak, Cifra Szilviát hallották.
Táltosok szarvas bikája, a hét törzse konfoglalása, fényes karma turul madárnak, rozsdás lánca a betyárnak, a székelyek Csaba királya, a pásztorok kender pipája, zászló lengetős álmok, ez a te Magyarországod. Édes balatoni szél, hűvös mecsekitél, kijáró szebb holnapok. Édes balatoni szél, bűvös mecsekité, leomló homlokzatok. Illata a szabadságnak, íze nincs ilyenje másnak. A világot akárhol járod, ez a te Magyarország. Magyarországot.
Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
Nemzeti Sportkrónika.
Megvannak a kezdőcsapatok a labdarúgó Magyar Kupa döntőre. 8 érmet szereztek a magyarok a Szegedi Kajakkenu Világkupa mai versenynapján. Európa bajnoki ezüstérmes a magyar női sportpisztolyos csapat. Köszöntöm a Kossuth Rádió és a Nemzeti Sportrádió hallgatóit, a mikrofonnál Szilágyi Dóra.
Ez a Nemzeti Sportkrónika.
Hamarosan kezdődik a labdarúgó Magyar Kupa döntő a Puskás Arénában. A 18 órakor induló Ferencváros-Zalaegerszeg mérkőzést a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetíti. Most pedig kapcsolunk a helyszínre a rádiós kommentátorokhoz, Katona Lászlóhoz és Tóth Bélához.
Köszöntjük a kedves hallgatókat, gyülekeznek most már nem csak a nézők, hanem a csapatok is kint vannak és készülődnek, hiszen majd 18 órától jön a labdarúgó Magyar Kupa döntője. A Ferencvárosnál pedig mondjuk azt, hogy három magyarral, de tényleg, ami biztos, hogy kettővel a kezdő csapatban. Dibusz a kapuban, Kadu, Makrekis, Rámákers, Gomez és Odauda. A középpályán pedig Zakariasen, Rommens és Kanikovszki, persze Kadu és Odauda kettőse a szélen, jobb, illetve baloldal fölle rohangál majd a mérkőzés során. Elől pedig Joseph, valamint Gruber. Jusszuf ott van a kispadon, aki egyelőre 6 góljával akár a gólkirályi címet is elhódíthatja. Persze ez azért egyet kellene lőnie, de Joseph, hogyha duplázik, amit az elmúlt hetekben rendszeresen megtesz, akkor ő lesz majd a Magyar Kupa gólkirálya. A Ferencváros az elmúlt években ott volt a döntőben két alkalommal is, csak hát a Paks legyőzte, most az ellenfél az Alaegerszeg.
Amely pedig legutóbb a Magyar Kupa döntőjében 2023-ban szerepelt, akkor meg is nyerte az ETM, méghozzá Budafok ellen hosszabbítás után úgy 2-0-ra, hogy Német valamint Szalai szerezte a gólokat. Ez a két játékos most már nem tagja az Alaegerszeg keretének, de például Szendrei Norbert a csapatkapitány, igen, ő ott volt 2023-ban is, csak úgy, mint egyébként az a Gundel Takács és az a Csonka, aki akkor még a Budafok labdarúgójaként szerepelt a Puskás Arénában. Gundel Takács a kapuban az Alaegerszegnél, egyébként Nuno Campos a legerősebb kezdő 11-ét jelölte erre a találkozóra. Érdekesség, hogy bár Jean Mauricio védett a kupasorozatban végig, Gundel Takács kap lehetőséget a fináléban. Csonka, Viktori, Várkonyi, Calderón összetételben a hátvédsor, a középpályán Kis, Amato, Szendrei, valamint Skribek, elől pedig a brazil duó, João Viktor és Maxwell, tehát ez a csatárkettős az Alaegerszegnél. Egyébként az ETE összességében a harmadik Magyar Kupa döntőjére készül, legutóbb ugye 2023-ban győzött, azt megelőzően pedig 2010-ben a Debrecentől szenvedett vereséget. Így várják tehát a csapatok a kezdést, bő fél óra még és kezdődik a találkozó, a szó a stúdiói.
Katona Lászlót és Tóth Bélát hallhatták, és ahogy az előbb is elhangzott, 18 órától kezdődik a mérkőzést, amelyet a Nemzeti Sportrádióban majd élőben követhetnek. Egy-egyes döntetlent játszott a Liverpool odahaza a Chelsea ellen az angol élvonalbeli labdarúgó bajnokság 36. fordulójában. A hazai csapatban a magyar válogatott Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is végigjátszotta a találkozót. A Chelsea sorozatban 6 vereség után ért el döntetlent. A mai játéknapon Fulham Bournemouth 0-1 a 60. percben, és Tóth Alex még nem kapott lehetőséget. A női kézilabda NB1-ben a DVSC 33-23-ra nyert a Vác ellen. 8 érmet szereztek a magyarok a Szegedi Kajakkenu Világkupa mai versenynapján. Részletek a helyszínről Bitman Emiltől.
Ha valaki életében nem látott még kajakkenut, és azt akarjuk, hogy megszeresse, akkor elég csak megmutatni ezt a döntőt, vagy az utolsó 200 métert. Elképesztő csatát vívtatok Pimentával, illetve Greennel. Most Pimenta egy picit szerencsésebb volt talán, hiszen néhány századdal megnyert ezt a döntőt, de ez egy óriási menet volt, és nagyszerű teljesítmény. Te hogy érzed?
Nem semmi, hogy Pimenta, hogy végigbírta. Híres arról, hogy nagyon erős rajtad indul. Ő meg is tudja tenni, hiszen igen tömeges az izma, és ugye egy nagyon erős utaz volt, a legerősebbeket ő szokta átvenni 1000 méteren, és ezt most végig is bírta, mert a hátával a legvégére már elköt. Én meg nem azt mondom, hogy frissen és üdén robbantottam egyet, de megindultam, ahogy terveztem, egy ilyen erős utazó tempó után is, amit vittem. Úgyhogy nagyon elégedett vagyok azzal a teljesítménnyel, amit most le tudtam adni. 3:22-t eveztem, az brutál, és arra számítottam, hogy rendkívül kemény lesz a csata, hiszen óriási nevek vannak itt. Nagyon jó formában voltak a többiek, ezt már előző nap láttam. Éveleje van, remélem még nem lőttem a puskaport, mert ez igaz a két szezonban nagyon jó volt, amit a válogatón hoztam, illetve most a versenyen. És így, hogy egyedül edzek hónapok óta, évek óta, versenyről versenyre fejlődök, remélek ennél még jobb formát, van még egy kis tartalék.
És hát azt szögezzük, hogy május 9-én mentél 322 ezer méteren, és még hol van az év vége?
Nagyon segített most a szél, rendkívül erős tolósz hátszél volt, és a vízhőmérséklet is már sokat melegedett az elmúlt napokban, ez mind segítette azt, hogy ilyen időt tudjunk menni. Hát nem tudom, hogy a következő versenyeken majd milyen szerek lesznek, mert nagyon-nagyon fontos. Ahogy mondtam, éveleje van, még ennél lehet kicsit hozni a formán. Amúgy nemrégibe kezdtük meg azt a gyorsító munkát, ami ahhoz kell, hogy még intenzívebb el tudjak indulni a végén a távnak, úgyhogy remélem a legjobbakat, és nagyon fókuszálok menni, szeretnék még jobb pályát, maximalista vagyok, nem vagyok elégedett a második helyen, és ez nem nagy képűség, ezért edzek minden nap olyan keményen, és mondok le olyan sok mindenről, hogy arra nyírem legyen. Idén a világbajnokság lesz a fő cél Poznánba, és ott szeretném a idei év legnagyobb formáját hozni, ezért fogok dolgozni.
Kopasz Bálintot hallották, aki a második helyen végzett a királyszámban, azaz a kajak 1-es 1000 méteren a Szegedi Kajakkenu világkupán, most pedig halljuk a részleteket Bitman Emiltől.
Két aranyérem, három ezüst és három bronzérem az első döntős nap termése a Szegedi Gyorsasági Kajakkenu világkupán. Nagy tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat. A délelőtt volt az izgalmasabb és az eredményesebb magyar szempontból, hiszen mind a két magyar győzelem a délelőtti programban született. Az első siker Csikós Zsóka nevéhez főződik, aki női kajakegyes 1000 méteren rajt cél győzelmet aratott, nagyszerre nevezett, és bemelegített a délutáni 500-ra. Ugyanebben a számban Kőham Jemese volt, aki megpróbálkozott azzal, hogy utolérje a világbajnoki címvédő Csikós Zsókát, de nem sikerült. A kettős magyar siker viszont igen, Csikós Zsóka, tehát arany, Kühami Emese pedig ezüstérmes lett ebben a számban. A másik magyar győzelmet pedig a férfi kajakkenus számítottan András Bence, Fodor Bence, Kuruc Levente és Tótka Sándor összeállításban. A rutinos olimpiai bajnok Tótka Sándor azt mondta a futam után, hogy régen ült már olyan négyesben, amely ennyire jól ment a vizen. Ennek a bizonyítéka volt, hogy egy nagyon-nagyon erős mezőnyben tudtak nyerni a srácok, igazán komoly teljesítményt leadva. Ugyanebben a számban a másik magyar négyes, a fiatalok az U23-as világbajnokságra készülő egység a hatodik helyen zártak. Ugyanebben a számban csak a hölgyeknél, tehát kajak négyesek 500 méteres döntőjében a fiatal magyar négyes a negyedik helyen ért be a célba. Nagyon szépen neveztek a lányok, ebből most nem jött össze a dobogó, de egy szép negyedik helyet ért el a kiskoréka, Szegedi Angelina, Decsi Dorina, Mészáros Anna összeállítású egység. És volt még egy bronzérmünk délelőtt, az pedig a Kis Ágnes Nagy Bianca női kenupáros szállította C2 500 méteren, tehát a női kenupárosok 500 méteres fináléjában. Az ukránok, valamint a kínaiak előzték meg a magyar páros, de Nagy Bianca azt mondta, hogy a tavalyi évhez képest tudtak előrelépni, ez pedig nagyon biztató a jövőt illetően. Délután pedig jöttek az újabb döntők, főleg egyesben voltak nagy reményeink. Kopasz Bálint elképesztő döntőt vívott megint a portugál Pimentával a férfi kajakosok király számában 1000 méteren. Nos, ezúttal Pimentának jött ki jobban a lépés, és 7 vagy 8 századdal, de meg tudta előzni Kopasz Bálintot, aki nagyon durva utolsó 100 métert csinált, nagyon megközelítette Pimentát, és talán, hogyha van még 1 vagy 2 méter, de ezt a mondatot nem is érdemes folytatni, ezúttal Kopasz Bálintnak ezüstérem jutott, úgyhogy meg kellett elégedni ezzel. Picit csalódott volt, azt mondta, hogy mindenképpen nyerni akart, de messze még a szezon vége, hiszen május 9-ét érünk. És ugyancsak egyesben Csikós Zsóka, aki az 1000 méteres győzelemben melegített 501-esben, nem sikerült a döntő, ilyet még nem is láttunk tőle, mióta berobbant. Ezúttal picit visszafogott a teljesítmény, nyújtott, és csak a 7. helyen végzett ebben a fináléban. Csorba Zsófia révére azonban volt még egy érmünk egyesben a női kenusoknál 500 méteren. Nagyon-nagyon szép utolsó 100 métert produkált, ennek a gyümölcse pedig egy bronzérem lett. El sem hitte a beérkezésnél, amikor visszafordították a kiszállásnál, hogy neki még van dolga a közönség előtt, mert hogy a dobogósokat a pódium előtt szállítják ki a vízből, úgyhogy Csorba Zsófia egy bronzérmet nyert, ugyanebben a számban Györe Panna a 7. helyen végzett. És szintén egyesben a kajakosoknál 200 méteren Balogh Gergely lett ezüstérmes, óriási csatát vívtak egymással a döntőben.
Ezüstérmet nyert a Fábián Sára, Ráhel Jákó, Miriam Major, Veronika összeállítású magyar csapat a női sportpisztolyosok versenyében az eszéki 25 és 50 méteres sportlövő Európa bajnokságon. A nőknél Fábián Sára, Ráhel az 5., Major Veronika pedig a 7. helyen végzett ezen kívül. Az összetett puskaduett számban a nagybányai Nagy Anna Péni István páros elveszítette a bronzmeccset és 4. lett. Köszönöm szépen a figyelmet a hallgatóknak, viszont hallásra!
Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.
Esti Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
Fél hat. Jó napot kívánunk. Ciprusz Éva vagyok, a bemondó. Bordi András főhíreink először röviden. Hittel, akaraterővel és hazaszeretettel fog dolgozni, jelentette ki első parlamenti beszédében Magyar Péter miniszterelnök.
Háromnapos tűzszünet kezdődött Ukrajna és Oroszország között. A két ország 1000-1000 hadifoglyot is kicserél.
Tiltakoznak Tenerifén, ahová holnap érkezik meg az a luxushajó, amelyen hantavírus ütötte fel a fejét. A vírus ellen nincs oltóanyag, de már dolgoznak rajta.
A maihoz hasonló idő lesz holnap is, majd jövő hét elején egyre több felé elered az eső. Holnap napközben 22-28 fok közötti értékekre számíthatunk.
Következnek a részletek, a szerkesztő Király Erzsébet. Megalakult az új országgyűlés. Sólyog Tamás államfő a képviselők eskütétele után úgy fogalmazott: Magyarország történelmének újabb fejezetéhez érkeztünk, és a Tisza párt a választáson kapott felhatalmazással történelmi felelősséget visel hazánkért és nemzetünkért. Az ülésen megválasztották az új miniszterelnököt is. Magyar Péter eskütétele után hangsúlyozta, a rövidesen megalakuló kabinet minden magyar kormánya lesz. Mint mondta, olyan országot építenek, ahol a politika képes újra reményt, biztonságot és közös célokat adni az embereknek. Harcsás Gergely összefoglalója.
A köztársasági elnök köszöntőjével kezdődött az országgyűlés alakuló ülése délelőtt 10 órakor a parlamentben.
Az országgyűlési képviselők 2026 évi választását követő új országgyűlés alakuló ülését megnyitom.
A himnusz közös eléneklése után Sólyog Tamás államfő köszöntötte az országgyűlési képviselőket és a nemzetiségi szószólókat, valamint bejelentette a megbízó levelek átvételét. Az ülés vezetését ezután Vitányi István korelnöknek adta át. Az ülés elején a Nemzeti Választási Bizottság és a Nemzeti Választási Iroda elnöke beszámolót tartott az országgyűlési választásról, majd a képviselők esküdtettek a történelmi zászlók előtt. Az eskü szövegét Berki Ákos, a legfiatalabb képviselő olvasta fel.
Én Berki Ákos fogadom, hogy Magyarországhoz és annak alaptörvényéhez hű leszek,
Az eskütétel után a korelnök bejelentette az országgyűlés megalakulását és az előző kormány megbízatásának megszűnését. Ezt követően az államfő szólt a képviselőkhöz. Sólyog Tamás úgy fogalmazott: a felhatalmazással a Tisza párt történelmi felelősséget visel hazánkért és nemzetünkért.
A hazát, a nemzetet szolgálni, magyar embereket képviselni a legnagyobb megtiszteltetés és a legnemesebb feladat. Ennek tükrében szemlélhető az önök előtt álló 4 év munkája. Egy 1000 év országépítői közé soroltattak be. Ezért mindenkire, akit az a megtiszteltetés ér, hogy a magyar parlamentben képviselje a nemzetet, egyben történelmi szerep is hárul, és a történelem is fogja majd megítélni tevékenységüket.
Az újonnan megalakult országgyűlés Forsthofer Ágnest, a Tisza párt alelnökét választotta házelnökké, aki úgy fogalmazott: olyan változások jönnek, amelyek új korszakot nyitnak a magyar parlamentális demokrácia történetében.
Minden megszólalásnál a magyar nemzet egységére kell törekednünk. Legyen itt helye az érvelésnek, a meggyőzésnek, az értő figyelemnek, a tényeken nyugvó, tiszteletteljes párbeszédnek és a bocsánatkérésnek is. És legyen helye a szeretetnek.
A házelnök első döntésével elrendelte, hogy kerüljön vissza az Európai Unió zászlója a parlament épületére. A képviselők ezután megválasztották az országgyűlés alelnökeit és jegyzőit, valamint a parlamenti bizottságok tisztségviselőit. A korábbiaktól eltérően már az alakuló ülésen megválasztották az új miniszterelnököt. Magyar Péter eskütétele után hangsúlyozta, olyan országot építenek, ahol a politika képes újra reményt, biztonságot és közös célokat adni az embereknek.
Arra vállalunk közös kötelezettséget, hogy Magyarországon újra erősebb lesz az, ami összeköt minket, mint ami elválaszt. Hogy újra megtanulunk egy nemzetként gondolni önmagunkra, akkor is, ha különböző helyről jöttünk, különböző tapasztalatokat hordozunk, vagy más politikai közösségre szavaztunk.
Az újonnan megválasztott kormányfő bejelentette, hogy az elsők között fogják benyújtani a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló törvényt.
Ez a hivatal a 2026-os rendszerváltás egyik legfontosabb intézménye lesz. Az lesz a feladata, hogy feltárja az elmúlt 20 év közvagyont érintő visszaéléseit, kivizsgálja a korrupciós és vagyonkimentési konstrukciókat, segítse a büntetőeljárásokat, és minden törvényes eszközzel fellépjen a jogellenesen megszerzett közvagyon visszaszerzésért.
Magyarország többé nem lesz következmények nélküli ország, fogalmazott Magyar Péter, aki szerint az elmúlt években közjogi intézmények tucatjai veszítették el a függetlenségükbe vetett társadalmi hitet. Ezért a közjogi méltóságokat és az elmúlt rendszer politikai kiszolgálóit távozásra szólította fel. A kormányfő bocsánatot kért mindazoktól, akik az elmúlt évtizedekben azt tapasztalták, hogy az állam nem egyformán védi a saját polgárait.
Bocsánatot kérek a magyar gyermekvédelmi rendszer minden áldozatától. Azoktól, akik ma még gyermekek, és azoktól is, akik már felnőttként hordozzák magukban mindazt, amit velük tettek, és amit a magyar állam elmulasztott megakadályozni.
Magyarország helye Európában van, fogalmazott Magyar Péter, aki hangsúlyozta, erős, megbecsült és a saját érdekeit világosan képviselő országot építenek.
A nemzeti önrendelkezés kormánya leszünk, helyreállítjuk Magyarország nemzetközi hitelességét, újjáépítjük a szövetségi kapcsolatainkat, és hazahozzuk azokat az uniós forrásokat, amelyek a magyar embereket, a magyar vállalatokat illeti meg.
A kormányfő közölte azt is, elindítják Magyarország alkotmányos rendszerének átfogó felülvizsgálatát, megerősítik a fékek és ellensúlyok rendszerét, helyreállítják a valódi intézmények függetlenségét, és kezdeményezik a miniszterelnöki ciklusok számának korlátozását. Magyar Péter egyértelművé tette, a rövidesen megalakuló kabinet minden magyar kormánya lesz, és minden magyarért fog dolgozni.
A Fidesz-KDNP frakció az ország sikerében érdekelt, ezért normális ellenzékként fog viselkedni, erről a Fidesz frakció vezetője írt az országgyűlés alakuló ülését megelőzően.
Gulyás Gergely kiemelte, minden jó kormányjavaslatot támogatnak majd, viszont a Tisza párt kampányban tett választási ígéreteinek betartását számon kérik. Hozzátette, kiemelt fontosságúnak tartják, hogy az elért eredményeket megőrizve a következő kormány, hogy megőrizze a következő kormány.
A következő időszak az újragondolásról, az építkezésről és a megújulásról szól, majd erről a KDNP frakció vezetője írta a közösségi oldalán.
Ritvári Bence úgy fogalmazott, a közösségüknek újra talpra kell állnia. Hozzátette, most nehéz időszak következik, egy dolgot soha nem szabad elfelejteni, a haza több, mint egy választási eredmény.
Az alaptörvény módosítását kezdeményezte a Mi Hazánk mozgalom a képviselői mentelmi jog megszüntetése érdekében.
Novák előtt frakcióvezető helyettes azt mondta, itt az ideje az elszámoltatásnak. Jelezte azt is, hogy kezdeményezték a háborús veszélyhelyzet megszüntetését, valamint a parlamenti választási rendszer arányosabbá tételét.
Rendszerváltó népünnepét szervezett a Tisza párt a Kossuth térre.
A zsúfolásig megtelt téren a résztvevők kivetítőkön követhették a parlament alakulőülését. A miniszterelnök a parlamenti beszéde után a Kossuth téren összegyűlt tömeghez is szólt. Magyar Péter azt mondta, Magyarország képes közös hazája lenni minden magyar embernek. Hozzátette, a magyarok példát mutattak a világnak. A helyszínen művészeti produkciók, meglepetés vendégek várják a látogatókat. A rendezvény várhatóan hajnali 1:30-ig tart majd.
Magyar Péter pártja parlamenti frakciójának április 20-ai alakuló ülése után jelentette be, hogy kormányában várhatóan 16 minisztérium lesz. Aznap meg is nevezte 7 tárca vezetőjét, azóta pedig véglegessé vált a lista. A Tisza kormány külügyminisztere Orbán Anita, a pénzügyminisztere Kármán András, a gazdasági és energetikai minisztere Kapitány István, míg az egészségügyi minisztere Hegedűs Zsolt lesz. Részletek Zilai Zsuzsannától.
Az elmúlt hetekben folyamatosan jelentette be a Tisza kormány új miniszterjelöltjeit a kormányfő. Összesen 16 tárca vezető lesz. A kormányt miniszterelnökként Magyar Péter vezeti, helyettese Orbán Anita lesz, aki egyben külügyminiszterként is tagja a kabinetnek. Magyar Péter korábban arról is beszámolt, hogy az eddigi struktúra helyett lesz külön egészségügyi miniszter, oktatási miniszter, környezetvédelmi és vidékfejlesztési miniszter is. Emellett szétválasztották a külgazdaságot a külügyminisztériumtól.
A Fidesznél csúcsminisztériumok voltak, nálunk pedig minden szakminisztériumnak külön felelőse lesz, lesz külön egészségügyi miniszter, oktatási miniszter, környezetvédelmi miniszter és éppen vidékfejlesztési miniszter is. Egy tiszta pénzügyminisztérium lesz, tehát a gazdaságügyeket kivesszük, együtt lesz a külgazdaság és a belgazdaság.
Mondta Magyar Péter a Tisza párt megválasztása után tartott nemzetközi sajtótájékoztatón. A Tisza kormány egyik új önálló minisztériumának vezetőjét, Lannert Juditot április 24-én kérte fel gyermek- és oktatásügyi miniszternek a kormányfő. Lannert Judit közgazdász, szociálpolitikus, szociológus és oktatáskutató. A hazai oktatási egyenlőtlenségek, az iskolarendszer teljesítménye és a pedagógus politika kérdéseinek ismert elemzője. A leendő miniszter hangsúlyozta, a magyar oktatásban szemléletváltásra van szükség.
Nagyon fontos az, hogy a gyerekek minőségi oktatáshoz jussanak, és a GDP-be is bármiben, ha nézzük, ennek komoly hatása van. De azt is kell tudni, hogy az igazán jól működő rendszerek azért ennyire jól működők, mert az alul lévőket is föl tudják húzni. Tehát nem az elit képzés húzza ki ilyenkor, ez is szép ékkő. De ha ki akarunk mozdulni ebből, akkor az alsó részt kell megmozdítani, azokat kell fölhúzni.
Az oktatás mellett az egészségügy is önálló tárcát kap, amelynek vezetője Hegedűs Zsolt lesz. A leendő miniszter úgy fogalmazott, a kormányváltás során és azt követően is kiszámíthatóságra és felelős átadás átvételre lehet számítani az egészségügyben. Hozzátette, a betegellátás folyamatossága, az intézmények stabilitása és a dolgozók biztonsága elsődleges szempont marad. Céljuk pedig a működőképesebb, átláthatóbb és emberségesebb egészségügyi rendszer megteremtése.
Az egészségügy hála Istennek egy olyan helyzetbe került, hogy a munkacsoportjaink már több mint másfél éve finomítgatják azokat a szakmai anyagokat, amit még természetesen majd át kell beszélni a szakmával is, illetve a társadalommal is, mert a társadalmat is akarjuk bevonni és érzékenyíteni.
Magyar Péter még januárban az elsők között nevezte meg a leendő gazdasági és energetikai minisztert, Kapitány Istvánt. A múlt héten a miniszterjelölt a gazdasági növekedés beindítását nevezte az egyik legfontosabb pillérnek. Jelezte azt is, hogy kiemelten foglalkoznak majd a korrupció kérdésével, és a közpénzek hatékony felhasználásához egy biztos keretet alakítanak ki.
Azt nem ígérhetjük, hogy 100 nap alatt minden hibát kijavít. Azt viszont bátran ígérhetjük, hogy az első 3 hónapban a jó irányba kormányozzuk a hajót, amit már a legtöbben érezni fognak. Belső munkatervünkben számításba vettük a programunkban tett ígéreteinket. Van, ahol az első hónapokban már látványos eredményeket fogunk elérni, van viszont, ahol csak az első lépéseket tudjuk megtenni. Egyet viszont garantálhatok, minden transzparens lesz, és mindent megfelelően el fogunk magyarázni. Ugye a döntéseinket mindenki magáénak érezze.
Április végén derült ki az is, hogy Tanács Zoltán a Tudományos és Technológiai Minisztérium vezetője lesz, Tar Zoltán pedig a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős minisztériumot irányítja majd.
Eljött a nap, beveztük a parlamentet 2026. április 12-én kezdődött és indult el. Ez a ti fantasztikus és bátor döntésetekkel megbíztatok minket, hogy képviseljük titeket azért, hogy ezt az országot újra és újjá alakítsuk veletek együtt.
Mondta Tar Zoltán szombaton a közösségi oldalára feltöltött videójában. A leendő miniszter úgy fogalmazott, Magyarország szimbolikusan és a tettek mezején is visszatér oda, ahová történelme, kultúrája és szellemisége alapján ezer éve tartozik, Európába, a nyugati értékközösségbe. A magyar választóknak pedig azt ígérte, hittel, tisztességgel, rendíthetetlen elhivatottsággal és békességgel fogják szolgálni az országot. A minisztérium működése kapcsán pedig elmondta, hogy azt a szabadság, az autonómia tisztelete és a párbeszéd fogja jellemezni. A miniszterjelölteket a parlamenti bizottságok az alakuló ülés utáni napokban hallgatják meg. Az alaptörvény szerint a miniszterelnök javaslatára a köztársasági elnök nevezi ki a minisztereket, a kinevezéssel pedig megalakul az új kormány.
Az új kormány megvizsgálja az ország pénzügyi helyzetét, és új felelős pótköltségvetést terjeszt be az idei évre, mondta újságíróknak a leendő pénzügyminiszter.
Kármán András úgy fogalmazott, a Fidesz kabinet felelőtlen módon gazdálkodott a közpénzekkel. A jövő évi büdzsét már egészen más alapokon fogják megtervezni. Az adatok szerint április végére az államháztartás hiánya megközelítette a 3850 milliárd forintot, ami az egész évre tervezett összeg több mint 70%-a.
Történelmi csúcsra emelkedett Magyarország devizatartaléka. A Magyar Nemzeti Bank nemzetközi tartalékainak összege egyetlen hónap alatt 2 milliárd euróval nőtt. Éves összehasonlításban pedig több mint 14 milliárd euróval emelkedett, így április végére meghaladta a 60 milliárd eurót.
A magas devizatartalék javítja a befektetők bizalmát, az ország külső finanszírozási megítélését is, mondta a Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség gazdaságelemzési központjának vezető elemzője. Molnár Dániel hozzátette, az emelkedés hátterében több tényező is állhat.
Egyrészt a nemzetközi tartalékok nagyjából negyede aranyban áll. Itt az elmúlt időszakban, az elmúlt egy vagy két évet tekintve jelentősen emelkedett az arany ára. A jegybankok irányából is jelentős kereslet volt, de a bizonytalanság például az iráni háború is felhajtotta az arany árát, ami növelte a nemzetközi tartalékok értékét. Másik, az év elején az államadóságkezelő központ jelentős deviza kötvénykibocsátást hajtott végre, és ez is emelte a tartalékok értékét.
Az elmúlt hetekben jelentősen erősödött a forint. Az euró árfolyama szombatra 351 forintig csökkent, ami közel 5 éves rekordot jelent. Az elemzők úgy látják, hogy ha az infláció kedvezően alakul és a forint stabil marad, akkor a jegybank később csökkentheti az alapkamatot. Dorogi Zsuzsanna összeállítása.
Megélénkült a valutaváltók forgalma, legtöbben forintot váltanak euróra. Az elmúlt hetekben annyira megerősödött a hazai valuta, hogy sokan a nyaralásra szánt pénzüket váltják be.
Valószínű, hogy megyünk a közeljövőbe olyan országból, ezt tudom használni, és mondhatom, hogy most veszek valamennyit.
Folyamatosan erősödik a forint, pénteken csak nem 5 éves rekordot döntött az euróval szemben, szombaton a reggeli órákban az euró már 351 forinton állt. Legutóbb 2024 júniusában volt ennyire erős a magyar fizetőeszköz. A dollár is lélektani határon van, 300 forintba kerül, ilyen árfolyamra több mint 4 évvel ezelőtt volt példa. A Tisza kétharmados választási győzelme óta erősödik a hazai fizetőeszköz, míg április elején több mint 380 forintot kellett fizetni egy euróért, ma már csak nem 30 forinttal kevesebbet. Elemzők szerint mindez annak is köszönhető, hogy az új kormány már hetek óta azon dolgozik, hogy lehívja a Magyarországnak járó uniós forrásokat, emellett az euró bevezetésének napi rendre vétele is hatással van a piacra.
A piac beáraszta a kormányváltást.
Vrazsovics Rita pénzügyi elemző szerint, ha továbbra is kedvezően alakul az infláció, és a forint is erős marad, akkor az később lehetőséget jelent majd a jegybanknak, hogy csökkentse az alapkamatot, vagyis a jövőben a vállalkozók és a lakosság is olcsóbb hitelekhez juthat.
El tudnak kezdeni beruházni, új fejlesztéseket indíthatnak az olcsóbb forrásoknak köszönhetően, ez mindenképpen pozitívan befolyásolja majd a vállalkozások és a lakosság életét is.
Egyre bátrabban is egyre többet vásárolnak az emberek. Márciusban több mint 10%-kal nőtt a fogyasztás. Szakértők szerint ez az ütem tovább folytatódhat. Ha ugyanis a forint erős marad, akkor például olcsóbbak lehetnek az importtermékek, ami főleg a műszaki áruházakban hozhat majd árcsökkenést.
Moszkvában rendkívüli biztonsági intézkedések mellett tartották meg a győzelemnapi díszszemlét a Vöröstéren, ahol nehéz fegyvereket most nem vonultattak fel.
Donald Trump kezdeményezésére május 9-e és 11-e között háromnapos tűzszünet lépett életbe Oroszország és Ukrajna között, melynek részeként hadifoglyokat is kicserélnek. Volodymyr Zelenszky elfogadta a javaslatot, ugyanakkor az orosz védelmi minisztérium szerint az ukrán hadsereg több ezer alkalommal megsértette a fegyvernyugvást. Kijev egyelőre nem közölt adatokat az orosz jogsértésekről.
Az ukrán kormány szerint a háború finanszírozására és az ország működőképességének fenntartására továbbra is jelentős pénzösszegre van szükség. Ezt Kijev a nyugati szövetségeseitől reméli. Részlete Kíváncsik Attilától.
Jelenleg 35 milliárd euró hiányzik az ukrán költségvetésből csak az idei katonai kiadásokra, tájékoztatott a kijevi kormány. A pénzhiány miatt az ország gazdaságának életben tartása is veszélybe került. Ukrajna arra számít, hogy az Európai Unió által felajánlott 90 milliárd euró fele még idén megérkezik, és azt a katonai kiadások mellett a szociális ellátórendszer, az oktatási hálózat és az egészségügyi szféra működtetésére is fordíthatják. Az Európai Unió a háború kirobbanása óta már 194 milliárd eurót adott Ukrajnának, ebből 70 milliárdot kifejezetten fegyverek és lőszer vásárlására. A kijevi sajtó arról ír, hogy jelenleg az egyfőre jutó államadóság 7200 dollár, és ez az összeg folyamatosan emelkedik. A költségvetési hiányt Ukrajna főleg a nemzetközi valuta alaphiteleiből próbálja fedezni. A Kijev és az IMF közötti legutóbbi megállapodás szerint újabb 8 milliárd dollárt kap az ország. Szakértők kiemelik, a háború Ukrajna minden pénzét felemészti, az ország csak külső támogatással tud működőképes maradni.
Az amerikai elnök kilátásba helyezte, hogy Lengyelországba telepítenék azokat az amerikai katonákat, akiket az Egyesült Államok kivon Németországból.
A lengyel külügyminiszter bejelentette, Varsónak érdeke, hogy Európában, ezen belül Lengyelországban minél több amerikai katona állomásozzon. Washingtoni források szerint a katonákat az elkövetkező fél évben telepítenék át Lengyelországba. Az Európában állomásozó mintegy 86 ezer amerikai katonából több mint 36 ezer Németországban van. Az amerikai elnök azután jelentette be a németországi csapatkivonást, hogy Friedrich Merz német kancellárral vitája alakult ki az iráni konfliktus miatt.
Egyre nagyobb a tiltakozás Tenerife-n, ahová várhatóan holnap érkezik meg az a luxushajó, amelynek fedélzetén hantavírus ütötte fel a fejét. A hajó utasai közül 8-an betegedtek meg, de ők már korábban leszálltak az óceánjáróról. 6-an bizonyítottan hantavírussal fertőzöttek, 2-en még várnak a teszt eredményre. Az óceánjáró utasai közül a betegség miatt eddig 3 ember halt meg, egy német férfi és egy holland házas pár. Részletek Lehocki Zsuzsától.
Gőzerővel folynak az előkészületek Tenerife-n. Várhatóan vasárnap érkezik meg a Hondius luxushajó 146 utasa. A hajó a tengeren fog lehorgonyozni, 23 ország utasát pedig hajókon szállítják be Granadilla város kikötőjébe, ami a sziget déli repülőteréhez van közel. A spanyol hatóságok itt alakítják ki a legmegfelelőbb körülményeket, hogy az utasok a legrövidebb időn belül biztonságban elhagyják a Kanári-szigeteket. 3 egymástól elkülönített területet hozunk létre. Az elsőben fogadjuk az utasokat. A második a személyi védőfelszerelések cseréjére szolgál azok számára, akik részt vesznek az utasfogadási műveletben. A második területre érkeznek majd a buszok, hogy felvegyék az utasokat. A harmadik pedig egy olyan zóna, amelyet azért alakítottunk ki, hogy az egész művelettől távolságot lehessen tartani, mondta kikötői hatóság vezetője, hozzátéve, az utasokat Tenerife-ről repülőkkel szállítják el 48 órán belül. Közben Tenerife-n egyre többen tiltakoznak amiatt, hogy a hajó, amelyen a hantavírus felütötte a fejét, a szigeten köt ki. A kikötői munkások attól tartanak, az utasok kapcsolatba kerülhetnek a helyiekkel, és az beláthatatlan következményekkel járhat. Nem jut el hozzánk semmilyen információ. Nem tudjuk, hogy terjed ez a vírus, milyen egészségügyi elővigyázatosságok kellenek. Azt sem tudjuk, hogy egyszerű vagy FFP2-es maszkot kell viselnünk. Panaszolt egy tiltakozó kikötői munkás, aki szerint még mindenkiben élénken élnek a Covid-járvány miatti lezárások. Az óceánjáró április elején indult útnak az argentinai Ushuaiából, a világ legdélebben fekvő városából, és eredetileg a Zöldfoki szigetekre tartott. Április 11-én azonban egy 70 éves férfi életét vesztett a fedélzeten. Halálának pontos okát akkor még nem tudták megállapítani. Holttestét április 24-én Szent Irona szigetén vitték le az óceánjáróról. Később a felesége és egy német utas is belehalt a fertőzésbe. Ekkor derült ki, hogy hantavírussal voltak megfertőzve, a kornak egy olyan törzsével, amely emberről emberre is terjed. A legnagyobb gondot jelenleg az okozza, hogy Szent Ilona szigetén 40 utas szállt le a hajóról, már azután, hogy egy utas hantavírus fertőzés következtében meghalt. Az Egészségügyi Világszervezet adatai szerint az utasok 12 országból származnak, akiket most a hatóságok világszerte keresnek. Jelenleg 80 betegek a hajóutasai közül, akik már korábban leszálltak az óceánjáróról. Közülük 6-an bizonyítottan hantavírussal fertőződtek, 2-en még várnak a teszt eredményükre. A spanyol hatóságok szerint a hajón április 28-a óta nem voltak gyanús esetek. Az utasok és a személyzet tünetmentes.
Szokatlanul hosszú a lappangási ideje annak a hantavírus variánsnak, amellyel a holland óceánjárón fertőzöttek meg a hajó egyes utasai. Ők az andoki típustól betegedtek meg, és egymástól kapták el a fertőzést. A vírus elleni vakcinán már dolgoznak a kutatók. Részletek Kovács Mártontól.
A mostani vírus az az andoki változat, vagy Andes változat, ez Dél-Amerikában van, és ez az, ami leginkább hajlamos arra, hogy emberről emberre terjedjen, mert tüdőödémát, tüdőgyulladást okoz.
Mondta a közmédiának Rusvai Miklós virológus az óceánjárót érintő fertőzésekkel kapcsolatban. A szakértő hozzátette, a hantavírus csoport variánsai közül Magyarországon a Pumala és a Dobrava-Belgrád változat fordult elő, amelyek jellemzően károsodást okoznak, és emberről emberre nem terjednek, míg az andoki súlyos szív- és tüdőbetegséggel járhat. Rusvai Miklós közölte, a hantavírust rákcsálók okozzák. Az ember elsősorban úgy fertőződhet meg, ha az állat vizeletével vagy székletével közvetlenül érintkezik valamilyen sérülésen keresztül, éppen ezért csekély az esélye annak, hogy kiterjedt járvány alakuljon ki. A vírus gyors terjedése azonban elővigyázatosságra ad okot.
Az a hölgy, aki Johannesburgban halt meg, repülőre akart szállni, és nagyon rövid ideig érintkezett a KLM-nek az utas kísérőjével, aki leszállította a repülőgépről, mert már beteg volt, és ezért ott kellett maradni a Johannesburgba. Ez a nagyon rövid időablak is elég volt arra, hogy megfertőzze a stewardest, akit most otthon kezelnek a hollandiai megfelelő intézetben, de egy ilyen rövid kontakt az, hogy lehetővé vált a vírus átadása, ez minden esetben nagyon gyanús.
Aki megfertőződött, akár 45 napig is hordozhatja a hantavírust úgy, hogy nem tud róla. Ez a lappangási idő szokatlanul hosszú. Erről már a Délpesti Centrum Kórház Országos Hematológiai és Infektológiai Intézetének főorvosa beszélt a közmédiának. Szlávik János azt mondta, ahhoz, hogy pontosan megismerjék a vírust, meg kell vizsgálni annak genetikai szerkezetét, a fertőzöttet pedig különleges körülmények között kell megfigyelni.
Aki már beteg, azt úgy kell kezelni olyan helyen és olyan módon, hogy még véletlenül se fertőzhesse meg például az ápoló személyzetet. Az ilyen típusú járványoknál nagyon gyakran az ápolók, orvosok, családtagok betegedtek meg legelőször. Erre ma már nagyon jó protokollok vannak Magyarországon is, hogy milyen izolációs szobába kell elhelyezni, hogy kell beöltözni az ápoló személyzetnek. Sajnos más nem tudunk tenni, hiszen specifikus terápia, akár védőoltás nincs erre a betegségre.
Magyarországon 2024-ben 8, tavaly 3 hantavírusos esetet regisztráltak. A hantavírus fertőzés a vérzéses lázak közé tartozó betegség. Mivel a kórokozót rákcsálók hordozzák, ezért a kirándulókat, a mezőgazdasági munkásokat és a terepen mozgó katonákat veszélyeztetheti elsősorban. Az Egészségügyi Világszervezet adatai szerint jelenleg nincs engedélyezett antivirális kezelés, és vakcina sem létezik a hantavírus ellen. A betegeket kizárólag tünetileg tudják kezelni. Brit, texasi és dél-afrikai kutatók azonban már dolgoznak egy olyan védőoltás kifejlesztésén, amely az andoki típus ellen is hatékony.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint baleset történt az M6-oson Pécs felé az M9-es autó csomópontja előtt. A 141-es kilométernél csak a belső sáv járható. Motorossal ütközött egy autó az 52-es főúton a 35-ös kilométernél. Itt a félútpályát lezárták.
Fővárosi információkkal folytatjuk.
Jó napot kívánok! A fővárosban rendezvény miatt nem járható az Alkotmány utca, várhatóan holnap hajnalig a környéken lassulásra kell számítani, illetve a 15-ös autóbusz terelve közlekedik, több megállót is kihagyva, a 2-es, a 2B és a 23-as villamos pedig nem jár a Jászai Mari tér és a Kossuth Lajos tér Széchenyi rakpart között. Varga Etele, BKK Info.
Időjárás jelentés.
Jó napot kívánok! Éjszaka elsősorban északon lehetnek felhősebb tájak, holnap a gomoly felhőképződés mellett pedig sokat fog sütni a nap, majd délutántól délnyugat felől egyre vastagabb felhőzet húzódik fölénk. Holnap késő délutánig csak néhol alakulhatnak ki záporok, majd egyre növekszik a csapadék esélye. A déliesre forduló szél napközben időnként megélénkül. Vasárnap hajnalban 6-14 fok valószínű, délután 22-28 fokot mérhetünk. Pál Márton, Hungaromet.
Az esti krónika véget ért, a szerkesztő Király Erzsébet, a hírszerkesztő Berente Marian és a technikai munkatársak Farkas Szilvia és Hajósi Bence nevében is köszöni figyelmüket Bordi András és Ciprusz Éva. Legközelebb hírekkel itt a Kossuth Rádióban 19 órakor várom Önöket. A viszonthallásra!
A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Kossuth Rádió. Otthon a világban.
18 óra. Jó estét kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is. A Tisza kormány az elsők között nyújtja be a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló törvényt, közölte megválasztása utáni első parlamenti beszédében Magyar Péter. Délelőtt letették esküjüket az áprilisban megválasztott képviselők, és ezzel megalakult az új országgyűlés. A képviselők szavaztak az országgyűlés alelnökeiről és jegyzőiről is, valamint elfogadták a bizottság struktúráját. Háromnapos tűzszünet kezdődött Ukrajna és Oroszország között, ennek részeként újabb 1000-1000 hadifogoly térhet haza. Tiltakoznak Tenerifén, ahova holnap érkezik meg az a luxushajó, amelyen hantavírus ütötte fel a fejét. Itthon holnap is napos gomoly felhős idő lesz, legfeljebb nyugaton lehet elszórtan egy-egy zápor, a szél időnként megélénkül, éjszaka 6 és 14, napközben 22 és 28 fok között alakul a hőmérséklet.
Műsor ajánlat. Holnap reggel 5 órától hajnaltáj.
Málint Judit, családi vállalkozó, zöldségtermesztő, mindent feldolgoz, a családi recepteket menekíti.
Amit ő saját maga rak el, saját alapanyagból, az mennyivel táplálóbb, mennyivel finomabb, mennyivel nagyobb örömet tud vele szerezni, akár ajándékba, akár ha jön egy vendég, van mihez nyúlni, van mit levenni a polcról.
Bakos Csaba vagyok, várom Önöket.
Hajnaltáj, a Vidék magazinja 5-től 6-ig a Kossuth Rádióban.
Két tábor csap össze, az egyik oldalon a nyüzsgő városok rajongói, a másik oldalon pedig a természet szerelmesei.
Adri azt mondta, hogy még soha nem vesztettek, úgyhogy nem csak a neve, az arca is nagy volt, úgyhogy most megkapja!
Magyarország, szeretlek! Vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
Határok nélkül Bereki Anikóval.
Köszöntöm hallgatóinkat határokon innen és túl. Ma a következő témákat ajánlom figyelmükbe. Transzilvanizmus, avagy a magyarság tudat történelmi változata. Beszélgetés Dávid Gyula, Széchenyi díjas irodalomtörténésszel, a 100 éves erdélyi helikorról. Családapa, triatlon edző, hegyi mentő. Ismerkedjenek meg Buti Lászlóval, aki ma már a Székelyudvarhely legprémább sportolója díj büszke tulajdonosa is. Az esztendő kereke Csíkszeredában. A Kárpát-medence gazdag népszokásait idézi meg legújabb előadásában a Hargita Székely Néptánc Színház. Most következzenek a részletek. Itt Idén július 17-én lesz 100 éve annak, hogy Kemény János meghívására a Marosvécsen összegyűlt erdélyi írók közakarattal létrehozták az egyik legjelentősebb íróközösséget, az Erdélyi Helikont. Az 1918-as impériumváltás után nem ez volt az első alkalom, hogy az immár Romániában kisebbségi sorsban élő szerzők életjelt adtak magukról. Ugyanakkor az Erdélyi Helikon szövetében kezdték meg azt a közösségépítő, erősítő munkát a megmaradásért, amelynek eredményeként a transzilvanizmus eszményét korokon átívelően tudták foganatosítani. Az Erdélyi Helikonról Dávid Gyula, Széchenyi díjas irodalomtörténészt, Ferenc Ádám kérdezte.
Hogyan működött a 18 éve alatt, majdnem a második világháború végéig, 1944-ig az íróközösség? Mennyire volt nehéz egyrészt a 20. század viharában, másrészt egy magyar irodalmi közösségként immáron Romániában működnie?
Sokféle nehézség volt, tehát voltak külső tényezők, amik a román közigazgatás törvényesítése után meghatározták azt, hogy egy egyesület egyáltalán hogy működhetik. Másrészt pedig a politikai környezet, ami szintén nagy mértékben befolyásolta azt, hogy egy ilyen testület, ami összejön, ez hogy is alakul. Amikor az első találkozó alkalmával megegyeztek abba egyrészt, hogy fognak indítani egy folyóiratot. Kuncaladár, illetve Koskároly már akkor felajánlotta a Szépműves céhet, mint kiadót, hogy felvállalja a Helikon írói könyveinek a kiadását. Másrészt pedig elhatározta persze, hogy be kell jegyeztetni. Tehát az egy természetes dolog volt. Közben viszont kiderült az, hogy a jogi legalizálás olyan feltételekkel járt az államnak a beavatkozására, olyan lehetőségeket adott. Ez az Erdélyi Múzeum Egyesület esetében már folyamatban volt, az MKE esetében pedig aztán végképpen, mert az MKE volt a román államépítésnek az egyik fő ellensége, mert az egész országot kulturálisan próbálta átfogni, és lemenően egészen a falu közösségekig. Tehát olyan lehetőséget ad az államnak a beavatkozásra, hogy akkor úgy döntöttek, hogy nem lemondanak a bejegyzésről. Hivatalosan, törvényesen annyi történt, hogy a Szépműves cég, amelyiknek üzleti dolgai voltak, számlázás, bankkölcsön, és a többi, és a többi. Ennek következtében a Szépműves cégnek magát be kellett jegyeztetnie, mint cégnek, és akkor Szépműves cégnek az irodája volt az, amelyik a helikoni anyagi ügyeket bonyolította egyrészt, másrészt pedig, mikor aztán megalakult, elindult az Erdélyi Helikon a folyóirat, annak is a Szépműves cég volt a kiadója, a könyvkiadást ők bonyolították, később a magyarországi kapcsolatok révén a magyarországi kiadókkal való közös kiadás, illetve az erdélyi könyveknek, a Szépműves cég könyveinek a magyarországi kiadását is a Szépműves cég bonyolította, tehát gyakorlatilag egy ilyen szerepe is volt, tehát végső fokon azáltal működött évről évre, hogy Kemény János nyilván megbeszélve Kuncaladárral, amint Kuncaladárral lehetett, aztán utána még a többiekkel szétküldte a meghívókat. A 28 embernek, aki legelőször meg volt hívva, és minnyáján nem voltak itt, de minden esetre a legnagyobb része itt volt, azoknak és azon kívül a fiatalabbaknak, akik a következő generációk jöttek el, Kis Jenő, Zsida Jenő későbben, és a többi, és a többi. Tehát ez volt, ami összefogta a helikoni közösséget. A folyóirat megindulása után pedig az Erdélyi Helikon, mint folyóirat egy olyan tényező volt, amelyiken keresztül egyrészt képviselni lehetett és szorgalmazni lehetett a helikoni elképzelés szerinti programot, egy csomó minden irányba nyitottak ők akkor, azt évről évre a helikoni jegyzőkönyvekből nyomon lehet követni, hogy mikor milyen új feladatokat láttak, mert a Rikoni elképzelés az volt, hogy nem pusztán egy irodalmi testület legyen, tehát hogy az irodalom tenne, hanem az egész erdélyi magyar kultúrát szélességébe és mélységébe is egyaránt, tehát lemenően odáig, hogy foglalkoztak azzal, hogy az iskolákba a magyar irodalom ismerete és a magyar szellemi élettel, a magyar kultúrával való kapcsolat mennyire vihető be. Akkor ott volt Kacsó Sándornak a kezdeményezése, és hát Gyalai Domokosnak is más irányba olvasmányt adni a falunak. És akkor a másik dolog, amivel foglalkoztak, a színház kérdése. Abban az időben Janovics Jenő bérelte a Kolozsvári Magyar Színházat, azután, miután a Ugyari térről ki kellett a Nemzeti Színház épületéből költözniük, és amikor egy adott pillanatban próbáltak rajta segíteni, mert rendkívül nehéz körülmények között működött akkor a színház, és amikor aztán Janovics Jenő csődbe ment, akkor szanálták az ő tartozásait, és a Helikon tulajdonképpen Kemény János támogatásával, aztán Kemény János 40 után igazgatója is lett a színháznak, de minden esetre Kemény Jánosnak jelentős anyagi szerepe is volt ebben.
Ugye mondhatjuk, hogy egész fennállása során a helikoni közösség eszményképe a transzilvanizmus volt. Miben áll ez az idea, és mit tanulhatunk belőle ma?
Lángusztán kezdettől fogva egyetemi hallgató évei után már kezdett foglalkozni a transzilvanizmusnak és a helikonnak a kérdésével, és egy szomorú dolog az, hogy egy nagy monográfiával készült, aminek a befejezetlen kézirata a halálával ott maradt Szombathelyen. Minden esetre neki nagyon sok írása van. Az ő felfogása azt mondja, hogy a transzilvanizmus az a magyarság tudat történelmi változata. Tehát amikor politikailag leszakad a magyarságnak egy jelentős tömbje a nemzetállamról, és bekerül egy másik államnak a körébe, akkor valahol egy olyan fajta nemzettudatot, nemzetiségtudatot kell megfogalmaznia, ami egyértelműen vállalható, és benne van tulajdonképpen az, ami a lényege, a magyarsághoz való tartozás, tehát a magyar kultúrának az öröksége, a folytatása, meg stb., de ugyanakkor nem vallhatja magát egyértelműen, és hát a Ceausescu korszaknak az egész ideje alatt, és különösen a végén folytonosan ez volt a probléma, hogy hát hogy meri magát a magyarsághoz tartozónak mondani, és akkor a végén kitalálták, hogy magyar nyelvű román. Író. Tehát erre a román állam mindenféle változatában még mai napig is érzékeny. Tehát kellett teremteni egy transzilvanizmusként egy olyan ideológiát és egy olyan érzületet, szemléletet, amelyikben hazámnak mondhattam azt a földet, amelyiken élek, ugyanakkor mégsem neveztem meg. És akkor ez volt tulajdonképpen a transzilvanizmusnak a lényege, és ez jelentette ideológiailag a múlt a vállalását, tehát magyarként éltem végig azt az időszakot, amikor még lehetett. Utána magyarként élem végig most is, de ennek a magyarság tudatomnak a lényege, illetve a tartalma tulajdonképpen a természethez való ragaszkodás, és akkor itt jön be az a költészet, amelyik az erdélyi tájat és az erdélyi földet, és bejön az az irodalom, amelyik az erdélyi embert, főleg a székely helységet ábrázolja, aztán ennek volt aztán nagy kifutása, és ugyanakkor ténylegesen egy olyan ideológia, ami lényegében az én véleményem szerint folyamatosan vállalható, nem csak vállalható volt, és vállalt is volt mondjuk a 70-es, 80-as években, amikor egy romániai politikai változásnak a következtében a Ceausescu hatalom átvételének az első időszakában lehetővé vált az, hogy magyarságtudatot fenntartó, illetve kisebbségtudatot fenntartó intézményeket hozzanak létre, egy létrejött egy kisebbség, egy nemzetiségi könyvkiadó, amelyik ugyanúgy ápolta a szászoknak és a sváboknak a német tudatát, a szlovákoknak a szlovák tudatát, elmenően egészen a török tatároknak a mohamedanizmushoz, illetve hagyományukhoz való kötődését, amiből aztán botrányok is voltak közben időnként, és a végén a szemére is hányták, és a végén már az utolsó időszakban ezt már nem is lehetett volna tovább folytatni, ha Ceausescu tovább létezhetik, de minden esetre egy olyan fajta önazonosság tudat, én szerintem a transzilvanizmus, az erdélyiséghez való kötődés, ami a költészetben, az irodalomban is a 70-es, 80-as években minden további nélkül vállalható volt, és én szerintem vállalható volna ma is. A transzilvanizmus kérdése a 90 óta elmúlt időben, több mint 30 esztendő alatt újra meg újra előkerült, és mint probléma ez mai napig is él, viszont én szerintem az volna érdekes, és az értelme az egésznek, hogyha ez az alkotó íróba is élne.
Az Erdélyi Helikonról Dávid Gyula, Széchenyi díjas irodalomtörténészt Ferenc Ádám kérdezte. Itt a határok nélkül. 200 kilós cementes zsákként húzza Buti László vállát a Székelyudvarhely legprémább sportolója díj, amellyel nemrég tüntették ki. A triatlon edzőként, valamint önkéntes hegyi mentőként is ismert sportoló büszkén hangsúlyozza, hogy Székelyudvarhelyen mintegy 30%-kal több gyerek sportol a romániai átlaghoz képest. Buti László 3 évvel ezelőtt egy betegség miatt még az életéért küzdött, de ma már futópályáért, uszodáért, zöldövezetekért tevékenykedik szülővárosában. Gerép Krisztina egy úszóedzés után beszélgetett Buti Lászlóval.
Atlétika és triatlon edző, sporttanár, hegyi mentő, családapa, jó-e a sorrend? Kihagytam valamit?
Sportoló. Az első mindenféleképpen számra a családapa. A család az első mindenféle körülmények között, akár lehet edzés, akár lehet verseny. Elsőnek azt nézem, hogy az otthonból ez mennyit vesz el. A sportát is lehetőségemet azt próbálom minden nap betenni, akkor utána következik az atlétika, triatlon edző. Amikor tehetem, pedig ugye általában hétvégente, mert hétközben nagyon sokat dolgozunk, pedig hegyi mentőként is tevékenykedek.
Nekem úgy tűnik, ilyen sok elfoglaltság mellett, hogy azért elég sokat elvesz a munka, nem?
A munka valójában igen, sok időt elvesz, de gondolom a kérdést a szülői tisztségemre érted. Szerencsére vagy nem szerencsére, apa az úszóedzőjük, apa a futóedzőjük, a versenyeinkre én kísérem el őket, én készítem fel őket, velük vagyunk, a sízés is, ami hétvégi sportág, megint a gyerekeimmel vagyok, nemet mondtam a síoktatói tisztségemre, az idei év pedig a sítúrázás és az új felszerelés megvásárlása arra ösztönözte őket, hogy még többet töltsünk együtt a hegyekben. Én azt mondom, hogy esteinkből 7-8-ra akkor beesek az ajtón, minden nap 1-2 órát el tudtam tölteni a gyerekeknek.
A kellemest a hasznossal.
Pontosan igen.
Sporttanár és edző, szigorú, de igazságos karakteres edzőként tartják önt számon. Meg tudja találni az egyensúlyt a tekintély, megfedés, dicséret, probléma menedzsment között a gyerekekkel.
Igen, nagyon fontos a tanárnak az élete során felemelkedni arra szintre, mint egy komoly edző, és lemenni arra szintre, mint egy gyerek. És ezt a hidat meg tudtam találni, és meg tudtam tanulni az életem pályafutásom során. Minden tanítványommal egyéni viszonyt ápolok. Nem mondom, hogy nincsenek kudarcok, és vannak problémák, amiket nem tudok megoldani, de próbálom minden egyes olyan helyzetet megoldani, amiben meg kell tudjak oldani, mint edző. A szülők visszajelzése alapján tanárbácsitól megkérdezzük, vagy tanárbácsira rábízzuk, általában ez a mondat szokott elhangzani, és a tanárbácsinak igaza van, ez a harmadik jók a visszajelzések.
Milyen problémák merülnek fel?
A problémák általában, amik bekövetkeznek a csapaton, csoporton belüli a hierarchiák, sajnos a gyerekek hajlamosak arra, hogy a hátteret azt úgymond villogtatják az edzéseken, a cipőjük, ruházatuk, kerékpárjuk, úszószemüvegük jobb szebb vagánya, mint a másiké. Ezt próbálom én a lehetőséghez képest adott helyzetben úgy kommunikálni, hogy mindenki egyforma, mindenki jó. Tehát ez az egyik probléma, a másik probléma pedig a teljesítmény, ugye. Nem mindenki izmos, nem mindenki gyors, mindenki saját magához képest nagyon-nagyon jó teljesít, ezért vannak a felmérések. ahol tényleg szemmel láthatok a gyerekeknek a hónapról hónapról való fejlődéseik, és ezzel úgymond, akik kevésbé teljesítő képességgel rendelkeznek, azok is magukat úgymond előtérben tudják érzni, hogy érdemes a heti befektetett munkát tovább hajtani.
Hogyha az edzésekről beszéltünk és a gyerekekről, akkor a statisztikák szerint a 7-9 éves gyerekek harmada túlsúlyos vagy elhízott Romániában, a kamaszoknak pedig majdnem fele semmit nem sportol. Aggasztónak tartja ezt a számot?
A románia statisztika ugye az egy felmérés volt, úgyhogy ebbe én beleszólni nem tudok. Viszont Udvarhelyi zónát és Székudvarhelyt tekintve, mivel is koraváros vagyunk, és a délutáni elfoglaltságot nagyrészt a magánórákon kívül az edzések töltik be, úgyhogy én azt mondom, az a sportág, ami megvan létesülve Udvarhelyen, mindenki meg tud maximálisan élni. Vegyük például az Udvarhelyi sportiskolát, ahol állandóan szeptember év kezdetével több mint 500 gyerekkel indulunk, emellett még nagyon-nagyon sok tömegsportot megmozgató sportág van. Ezek több száz gyereket mozgatnak meg heti havi szinten, úgyhogy én ezt a statisztikát Udvarhelyen teljes mértékben felborultnak látom.
Itt jobb a helyzet,
jobb a helyzet, szerintem egy 20-30%-ot lehet mondani. Nálam is edzéseken vannak túlsúlyos gyerekek, attól függetlenül még az ügyessége, a gyorsasága fejleszthető. Úgyhogy minden sportágban egy-két gyerek belecsöppen, aki a túlsúlyával küzd, de eljön és sportol a jó egészség érdekében.
Nyíltan szokott beszélni arról, hogy hogyan küzdött a rákkal néhány éve. Visszatekintve erre az időszakra, mennyiben változott meg az élete?
Nyíltan beszélek a betegségemről, mert felvállaltam, és azt a hatalmas nagy szeretetet és azt a hatalmas nagy érdeklődést a betegségem alatt és után, azt a városnak köszönhetem, és ezzel a hozzáállásommal, ezzel a pozitív hozzáállásommal azért mellem felvállalom, mert nagyon sok embernek segítek. Nagyon-nagyon öntörvényű voltam, és próbáltam csak az én igazamat folytatni, és mindennel szembe mentem. Ez egy szárnyaszapos fordulatot vett az életemben, mert sokkal megalapozottabb vagyok a döntések felhozatalában.
Azóta?
Azóta igen. Nem kell mindenkinek az életében ekkora törésbe következzen, de általában az emberek akkor változnak meg, amikor valaminek a vége van. Akkor tudnak fohászkodni, akkor tudnak a Jóistennel úgymond kommunikálni. Nekem ő is segített, mai napig itt van mellettem. Tehát ha nem tudunk nyitni a hitünk fele egy bizonyos szint után, nézzük meg azokat az embereket, akik el vannak zárva a társadalomtól, börtönben vannak, vagy a bűnözőket, nagy részt mindenki megtör. Tehát meg kell törjenek ahhoz, hogy ezt fel tudják vállalni, és meg tudjanak változni. Én is ebbe voltam, nagyon mélygödörben voltam, mély depresszióban voltam, tolókocsiba voltam, és abból el kell hitessem magammal, hogy ebből még jó is lehet. És jó is lett, igen. Mi emberek nagyon kényelmesek vagyunk, nagyon könnyen mondunk nemet, nem tudjuk felvállalni a dolgoknak a nehézségét. Az utóbbi időben, ami probléma történt velem, van a mindennapi életben, azt nem úgy élem meg, hogy probléma, hanem feladat. És megpróbálom megoldani. Visszakerültem abban a mókuskerékben, hogy túlvállalom magamat, és próbálok magamból adni, amennyit lehet a körülöttem lévő sportolóknak, felvállalom azt a sok versenyt, amit úgymond nem kellene. Ez egy drog, ahogy más a cigarettát nem tudja letenni, vagy az alkoholt, nem tud letenni a sportolást. Ez újra adatott nekem. Megváltoztam, lelkileg mindenféleképpen megváltoztam, fizikailag is megváltoztam, mert mai napig is teszek azért, hogy az egészségem jól működjön, nem vettem meg a gyógytornát, nem vettem meg az edzéseket. Tudom, hogy van bennem egy olyan hátráltatott mínusz, ami későbbiekben, az öregségemben elő fog kerülni, és nehezebb lesz az öregségem, ezért én nap mint nap kell tegyek, és még egészségesebben kell éljek. A betegség rávetett arra, hogy a tudatosabb élettel való felkészülés még jobb. Én is megittem a sört, megittem a pálinkát, most már több mint egy éve abszolút semmi alkoholt nem iszok. Sok minden bekövetkezett az életembe, de inkább a gondolkodásmódom és a dolgoknak az elfogadása és a nem rögtönzött hirtelen válaszadás, ami nagyban elősegített a mindennapjaimban.
Mennyire folyik bele a közéleti történésekbe, a politikába?
Környezetem nagyon fontos. Próbálom elérni azokat az infrastruktúrákat a városban, amiben sajnos Székudvarhely a többi körülöttünk lévő magyar városban lemaradt. Ezt sajnos egy módon lehet, ugye, politikai szinten, így azoknak az embereknek, akik ezekkel a projektekkel foglalkoznak, háttérből őszinte vallomásomat írom le, mondom el, hogy miért kell futópálya, miért kell egy uszoda, miért kell zöldövezet, és sorolhatnám. Politizálni abszolút nem politizálok, és egyetlen egy oka azért nem politizálok, mert sportoló vagyok, és mi sportolók szabályokkal élünk. Lehet ez a politikában még nem jött bele, hogy szabályokkal dolgozzanak az emberek. A másik dolog, amit nem igazán szeretek, hogy nagyon sok sportoló edző felépített egy karriert, a végén csöppen bele a politika, és az ők csillogásukkal, érmeikkel, okleveleikkel, diplomáikkal próbálják magukat úgymond fényesíteni, ami nem sportszerű.
És a végén nemrég díjazták, a 2026-os év legprímább sportolója címet kapta meg nemrég az Arkum alapítványtól. Van-e feljebb, mi az, amit még el szeretne érni?
a legprimább orvos, legprimább sportoló mögött nagyon-nagyon sok munka, nagyon-nagyon sok év és belefektetett erő, energia van, amit elmondtam, ugye, és hallják a hallgatók is, hogy reggel 6-tól este 8-ig dolgozunk, emellett még sportolunk. Ami nehéz nekem, hogy ez egy nagy tisztséggel jár, és ahogy felolvasták a gálán, nagyon-nagyon sok elvárás van a várossal szembe. Azt mondtam, hogy ez egy 200 kilós cementes zsák plusz az én vállamon, amit egyenes gerincsel méltóan fogok a későbbiekben cipelni, és még jobban odafigyelek arra a munkámra, amit végzek, sportolok, és a gyereket próbálom arra az útra terelni, ami jó, egészséges és példás emberként tud 18 éves korában majd megjelenni udvarhelyen.
Buti Lászlóval, a Székelyudvarhely legprímább sportolója díj kitüntetettjével Geréb Krisztina beszélgetett. Itt a Határok nélkül. A Kárpát-medence gazdag népszokásait idézi meg legújabb előadásában a csíkszeredai Hargita Székely Néptánc Színház, korszerű táncszínházi eszközökkel ötvözve a folklór világát. A dr. Diószegi László rendezésében készült produkció a négy évszak váltakozására épül, és az egyes időszakokhoz kapcsolódó hagyományokat eleveníti fel. Bíró István összeállításában elsőként András Mihályt, a Néptáncszínház igazgatóját halljuk.
Mindnyájunkkal fordul az élet kereke, az esztendő kereke, és milyen megtisztelő, hogy élhetünk, és miért, hát ez maga az élet, és minden évben újra kezdi, tehát mindig új esélyt kapunk, hogy újra megéljük, és akár ugyanúgy, vagy akár másként cselekedjünk. A népszokásban sok ünnep szerveződik a jeles napokra, az évszakok múlására, összhangba akarnak élni az emberek a természettel, és a segítségükre hívni varázslásokkal, jó kívánságokkal is hisznek benne az emberek, hogy ezek meg fognak valósulni, és hát amiben hiszünk, az többnyire megvalósul. És egy ilyen műsorra hívjuk meg a közönségünket, hogy az életkerekének a körforgásában legyenek velünk egy műsor erejéig, de azt is kell látnunk, hogy mi főleg a múltból merítkezünk, és a szokásanyag abból a múltból érkezik, ami át tudta örökíteni ezeket a szokásokat akár máig. Itt mosolyogtuk azt, hogy arról beszélünk, hogy regölés, és hogy ezt a szokást nagyon messziről hozzuk, akár pogánykori szokásnak is nevezhetjük, de hát ez a szokás még mindig él, és még mindig él keleten és nyugaton, azt mondjuk, hogy moldvai csángoknál, vagy az őrségben, de még itt is megvannak az emlékei Székelyföldön, igaz a kénosi regölés, vagy a lövételiek emlékeznek rá, tehát itt a kollégám Gábos Endre énekli a dallamokat az édesanyjának, és akkor azt mondja, az előttünk valók énekelték, de azt mondja, mi meg ezeket a dallamokat énekeltük, tehát ezek a dolgok még mindig élnek, és csak arra várnak, hogy megszólítsuk őket, és segítik életünket, szebbé teszik.
A Kárpát-medence különböző tájegységeinek táncait mutatja be, táncain keresztül mutatja be az esztendő kerekének forgását, fordulását a Hargita Együttes új előadása, amelynek rendező koreográfusa dr. Diószegi László. Hogyan sikerült a Kárpát-medence táncait bevonni, és egy elmesélhető történetet tárni a nézők elé?
A műsor dramaturgiai fonala a négy évszak, a télnek, a tavasznak, nyárnak és az ősznek a jeles napjaira épül fel. Kiválasztottunk egy-egy tájegységnek jellegzetes népszokását, és a népszokásokhoz szinte kivétel nélkül tánc is kapcsolódik, úgyhogy ilyen módon aztán egy kárpát-medencei utazás, táncos utazás is lesz ez a műsor. Adódott, de nyilván szándékunk is az volt, hogy változatos és több helyszínről, Kárpát-medence több pontjáról válogassunk szokásokat és táncanyagot. Így aztán a keleti nyelvterület legkeletibb vidékről, a moldvai csángoktól eljutunk a másik oldalra, a nyugati szorványvidékre, a Zobor vidékre, a felvidéki Zoboralja szigetmagyarságának a népszokásához, és hát persze közben érintünk a mezőföldről, a regőlés, amelyik egy zalamegyei népszokás, és hát persze Erdélyt se hagyjuk ki, mert Kalotaszegnek a táncait a jubemérésen keresztül mutatjuk be. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy maga a dramaturgia is lehet azt mondani, hogy különleges, hiszen a jeles napokat, a szokásanyagot ritkábban teszik színpadra, és hát ez a sokszínűség, ami szerintem mindenképpen vonzó, hiszen hogyha valaki beül és megnézi ezt a műsort, akkor egy nagy Kárpát-medencei utazásnak a részese lesz.
Itt az előadást beharangozó sajtótájékoztatón azt mondta, hogy aki színházba szeretne jönni, az sem fog csalódni.
Ma már a folklor bemutatóknak is kell egy színházi világa, színházi üzenete legyen, és ebben nagyon nagy segítségemre volt Hátszegi Zsolt, aki egy háttérvetítés animációt szerkesztett meg és hozott létre, ami nagyon erőteljesen közvetíti a mi mondandunkat, nevezetesen az, hogy egy több száz éves, vagy hogyha a helygetést és a regőrést nézzük, akkor még az ázsiai tartózkodásunk idejére visszanyúló népszokásról van szó, és egy múltat, tehát egy több száz éves múltat hozunk a jelenbe, és a háttérvetítés ezt a múltat idézi meg rendkívül látvány és nagyon kreatív módon. Úgyhogy azt hiszem, hogy itt tényleg egy olyan műsorról van szó, ami színházi élményt is ad, ez is volt a szándékunk.
Én már sokadjára rendezett előadást itt Csíkszeredában. Milyen együtt dolgozni a Hargita együttessel?
Én nagyon örülök annak, hogy ismét dolgozhatok velük, mert egy olyan társulatról van szó, akik lélekkel csinálják azt, amit csinálnak. A különösen a professzionális együtteseknél nagy veszély az, hogy a nagyon-nagyon magas előadásszám, a napi próbának a robotja, az kiöli a lelket, már pedig a tánc lélek nélkül semmit sem ér. És hát a hargításoknál, ugye én most már több mint 10 éve csináltam az első műsort, minden évben, mikor visszajövök, akkor nagy örömmel tapasztalom, hogy az a lélek, ami akkor is megfogott engem, az most már ugye változtak a táncosok, a generációk sok új van, de ez a folytonosság ez megmaradt, úgyhogy én nagyon nagy örömmel fejezem be a mostani munkát is, mert most már a munka végén vagyunk, jó élmény volt velük dolgozni.
Mekkora kihívást jelentett a darab zenei szerkesztése? Dr. Mihó Attila, Junior Préma díjas prémás, a darab zenei szerkesztője.
Amellett, hogy az adott tájegységeknek a táncát és a zenét hitelesen be kell mutatni, amellett a tájegységre jellemző népszokást is be kell mutatni, és ott már azért jócskán lecsökken a mozgástér, ugyanis vannak olyan dallamok, amik tipikusan az adott szokáshoz valók, vagy akár az is probléma tud lenni, hogy az adott időszakban, mondjuk egy adventi időszakban ugye a zenés mulatság nem volt, tehát ott az énekekre kell hagyatkozni, és akkor ott pedig olyan énekeket kiválogatni, amik a néző fülének is érdekesek, és nem megszokottak, és alátámasztják az adott jelenetet is. A műsor zenei anyagának az összeállítása olyan szempontból volt nehéz, hogy általában olyan műsorokat szoktunk készíteni, ami egy folklór műsor, tehát igazából arra koncentrál, vagy hogy az adott tájegységnek a táncát teljes valójában bemutassa. Itt a nehézségi fokozat jóval nagyobb.
Hallgatói.